Sziasztok! Itt a Hekk és Lángos 217. adása. Itt van velünk a stúdióban Béla.
Sziasztok, Béla vagyok.
A stúdióban van velünk Szenga is.
Hello, sziasztok!
És a stúdióban itt vagyok én is, aki Ninja vagyok. Sziasztok! Az a helyzet, hogy mindannyian találkoztunk mostanában, legalábbis szerintem mind a hárman, azzal a jelenséggel, hogy arra biztatnak néhányunkat, hogy vegyünk részt ilyen hektivista dolgokban, mint hogy doszoljunk például különböző más országoknak a infrastruktúráját, vagy hát igen, főleg ilyen dolgokban, legalábbis én ilyesmivel találkoztam. Ti tudtok erről valamit, vagy ti találkoztatok ilyesmivel?
Igen, ez nagyon sok helyen előjött. De és nem csak hektivizmusra buzdító oldalak vannak, egy rakás olyan oldal is van, ahol ugyebár lehet akár adományozni is, mert ez a klasszikusabb csalás kategóriájába tartozik, ahol nyilván az ember szeretne Ukrajnának adakozni, sajnos kiderül, hogy nem Ukrajnának fogsz adakozni. Tehát most jelenleg egy nagyon nehéz helyzet van, de beszéljünk inkább konkrétan a hektivizmusról. Ugye mindenkinek a fejében ott van a gondolat, hogy milyen tök jó lenne, hogyha segíthetnénk, és ugye mindenki szeretne otthon a kanapéból segíteni, és egyébként alapvetően maga a gondolat és az elképzelés teljesen jó, de szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelmét rá, hogy ha teheti, akkor ne kezdjen ilyenekbe bele. Ennek több szintje is van, és most arra gondoltam, hogy beszélnünk kellene ezekről a szintekről. Kezdjük azzal, hogy ha mondjuk semmilyen hekkelési tapasztalatod nincs, akkor semmiképpen se fogjál bele semmibe, mert valószínűleg rosszul fogsz belőle kijönni. Tehát le fogsz tölteni valami olyasmit, amit nem kéne letöltened, és még a végén belőle csinálnak fegyvert, mondjuk egy olyan ország ellen, akinek szerettél volna segíteni. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes játék, hogyha egyáltalán nem értesz hozzá. Úgyhogy azok, akik nem értenek hozzá, azok ezért meg se próbálják ezeket a dolgokat, mert az valószínűleg balról fog elsülni. Vannak oldalak, amik úgy hoztak létre, hogy csak rá kell kattintanod, és akkor elméletileg kéréseket indít. Ez egy olyan dolog, hogy nem tudod, hogy hova fog menni. Még hogyha megnézed, akkor is az egy olyan dolog, hogy el kell döntened, hogy te bele akarsz-e csatlakozni ebbe a háborúba, vagy nem. Ez egy nagyon-nagyon súlyos döntés. Ugyanúgy körülbelül az a baj, hogy azt egy picit könnyebben hozzuk meg, hogy rákattintsunk egy oldalra, de azt már nehezebben hozzuk meg, hogy mondjuk kiutazzunk mondjuk a frontra harcolni. Pedig ez majdnem ugyanolyan, mert ezt már számtalanszor elmondtuk, Csaba is számtalanszor elmondta nálunk, nem fogom tudni olyan szépen összefoglalni, hogy ő, de ugye, mivel a kibertér is hadszíntérnek minősül, ezért, hogyha ott támadást ér egy országot, akkor arra lehet ugyebár valós választ adni.
Kinetikus.
Szenga, ezt te szoktad tudni a legszebben elmondani köztünk.
Igen, hát ez azt jelenti, hogy lehet pontosan egy ilyen kinetikus csapás is a válasz egy kibertérből érkező támadásra.
Láttam
egy fizikai.
Láttam egyébként olyan, tehát én konkrétan láttam ezt az oldalt, szerintem te is, Béla, ami ezt a doszolást csinálja, vagy hát erre hozták létre, elküldték nekem, megkérdezte valaki, hogy mi a véleményem róla, és mit gondolok erről, mennyire lehet esetleg ez az egyén számára veszélyes. Na most egész más dolog az, hogyha valaki megnyit egy websájtot, ami a háttérben JavaScript-tel csinál dolgokat, támad, doszol, akármit csinál, de nem tudsz róla. Ezzel szemben az az oldal, amit küldtek, az úgy néz ki, hogy kiírja konkrétan azt, hogy tartsd nyitva ezt a böngészőt, mert mit tudom én, folyamatosan tolja neked a alábbi URL-ekre és az alábbi ellenséges infrastruktúra elemekre a támadást, és még statisztikát is ad vissza arról, hogy hány requestet küldött ki a böngésződ. És megnéztem a forráskódot, és igen, 1000 konkurens connection-t tart fönt különböző, hát orosz propaganda oldalakra, meg orosz sajtó, illetve média, meg infrastruktúra oldalakra, vagy hát doménekre, és ugye hát itt, ahogy Béla is mondta, itt azt kell megfontolni, hogy belefér-e egyrészt az, hogy elindítasz egy támadást egy idegen ország infrastruktúrája ellen, célzottan, és úgy, hogy tudsz róla, tehát te tisztában vagy vele, hogy mit csinálsz, mert ki van írva oda, hogy ezt csinálod éppen, és tudatosan ezt fenntartod. És a másik az, hogy ennek a másik oldalról nézve az a látszatja, hogy Magyarország támad minket.
És a minket az nem Magyarország.
Tehát én most a másik oldalról nézem. Tehát mondjuk tegyük fel, hogyha ezt a konkrét helyzetben Oroszországról van szó, ugye, hogy Oroszországot támadja Magyarország, mert Magyarországról jön célzottan a különböző infrastruktúra elemekre szolgáltatás megtagadási támadás. Nem fogják azt megnézni, hogy ez most a lakosságtól jön polgári engedetlenségként esetleg, holott ez már egy aktív dolog, tehát nem az, vagy hogy ezt a katonaságnak a kiber része csinálja, hanem ez egyik ország a másik országot, jó? Tehát ilyen szinten kell ezt elgondolni. Nekem ez a véleményem erről.
Igen, tehát hogyha mindenképpen ilyen dolgokat szeretnél csinálni, illetve akkor ezeket ne csináld, ha mindenképpen segíteni akarnál, akkor segítsd a menekülteket, osszál ételt, próbáld megtalálni a hivatalos adakozási oldalakat, ilyen karitatív dolgokat, de hogy ne kezdj, tehát hogyha nem értesz hozzá, akkor ne kezdjél el hackelni ezeket a dolgokat, ne töltögessél le szoftvereket, mert lábon fogod lőni magad. Ez olyan, mint hogyha egyébként láttam szegény ukránoknál, ugye berosztogatták az AK-kat a járókelőknek, és az egyik srácnál ott volt a bevásárlószatyor, meg logott rajta két AK, és így kérdezték tőle, volt egy amerikai ilyen újságíró is kérdezte tőle, hogy most mit tud ezzel csinálni, és akkor mondta, hogy hát nem tudja használni, de hazamegy és leül, és kitalálja, hogy mi legyen vele. Veszélyes ez a dolog. Az is veszélyes, de ott abban a helyzetben azt ott meg lehet engedni. Mi még nem vagyunk itt ezen a szinten, úgyhogy másképpen kéne szerintem segíteni, és egyébként az NKI is kiadott több ilyen riasztást, illetve felhívást a Facebookon láttam elsősorban, hogy az emberek ne kezdjenek el ezekkel foglalkozni. De nézzünk meg egy másik demográfiáját ennek a dolognak. Mi van azokkal, akik tudnak hackelni, és tudják, hogy mit töltenek le, tételezzük fel. Az a baj, hogyha az ember azt hiszi, hogy okos, akkor ugye mindenki ismeri azt a görbét, hogy mennyire tudom azt, tehát mennyire vagyok profi a dologban.
Mi a neve annak? Várjál.
Én tudom egyébként, csak elfelejtem, képtelen vagyok ezeket megjegyezni.
Én is.
De mindenki ismeri a görbét. A lényeg az, hogy nem tud feltétlenül mindig, mert ha már jobb vagy, akkor éppen bénának érzed magad, ha meg béna vagy, akkor jónak
akkor
érzed
magad. A legjobbnak.
Igen, csak pontos. Hogy a legmagabiztosabb.
Tehát nehéz ezt felmérni. A probléma az, teljesen függetlenül a tudásszintettől, nézzük meg azt, hogy mi történhet. Ugye, bár itt szintén fennáll az a probléma, hogy egy ország ellen indítasz támadást, aki nézheti azt, hogy engem Magyarország támad, és visszatámadok azért, mert volt egy támadás. Vagy megpróbálsz egy olyan létesítményt megtámadni, ami mondjuk nekik nagyon fontos, atomerőművet, kórházat, stb., akár önkormányzatot, ezek mind olyan targetek, amikre azért, ha téged támadnak, akkor te is harapnál. Még akkor is, hogyha éppen te vagy az agresszor.
Egyébként, ha jól tudom, akkor az energia infrastruktúra például egy kimondottan ilyen kiemelt célpont tud lenni egy ilyen háborús helyzetben. Szerintem mit gondolsz erről?
Hát abszolút.
Egy pillanatra csavarodjunk még vissza. Arra akartam egyébként még kitenni, hogy van egy olyan aspektusa is a dolognak, tehát még továbbra is abban a környezetben vagyunk, hogy még tudsz hackelni, tudod, hogy hogyan kell sérülékenységet szkennelni, tudod, hogy esetleg hogyan kell kódot olvasni, stb. Esetleg nehogy isten pentester vagy, és úgy gondolod, hogy ebbe szeretnél bele, vagy bug bountyzó. Gondolj bele, hogy mi van akkor, szenárió, ha mondjuk te kiszemelsz magadnak egy targetet, és elkezded támadni, és kiderül, hogy párhuzamosan veled van egy titkos művelet, ahol már megtámadták valójában hivatalosan, állami szinten az adott célpontot, te meg bejössz sippal, dobbal, hogy itt vagyok, mert ugyebár a hivatalos katonai műveletek általában csöndben történnek, a hektivizmusnak meg az a lényege, hogy hangos. És képzeld el, hogy most egy ilyen filmes jelenet, hogy ott próbálnak az ügynökök bekomandózni egy helyre, te meg oda jössz, sippal, dobbal, és két fedőt összecsapkodsz, hogy itt vagyok, és ne legyen háború, és ők meg ott vannak, hogy kus, ne hívják fel a figyelmet, mert itt vagyunk. Tehát nem tudod, hogy miben nyúlsz bele, az a probléma. És lehet, hogy például lebuktatsz egy katonai műveletet idő előtt. Nem lennék a helyedben. Kellemetlen. Nagyon-nagyon kellemetlen lehet ez a dolog. Az a baj, hogy nem tudhatod, hogy mit csinálnak. Ha mindenképpen országok ellen szeretnél hackelni, akkor menjél a katonasághoz. Tudom, hogy most így nehéz beugrani hozzájuk ilyen szempontból, de lehet, hogy lesznek még lehetőségek rá. Ha mindenképpen szeretnél, akkor mondom, tehát nem ez az út. Tehát most nem ez az út. Nagyon jól néz ki. Megmondom őszintén, tényleg baromi jól néz ki, és igazságosnak érződik az, hogy lehúzunk orosz oldalakat, kidámpoljuk az adatbázisaikat, de nem vagyok benne biztos, hogy ez az út. Tehát veszélyes játékot játszunk. Nagyon-nagyon veszélyes játékot játszunk, és még akár lehet, hogy kártékony is lehetsz, anélkül, hogy tehát azok ellen tennél, akiknek szerettél volna segíteni. Tudtodon kívül. Még akkor is, hogyha nagyon okos vagy. Úgyhogy igazából ezt szerettem volna még elmondani, hogy nagyon sok érv van az mellett, hogy ne tegye meg ezt az ember. Az igazságérzetünk nyilván nem ez diktálja, de nem, valószínűleg nem ez az út. Tehát vannak más megoldások is.
This is not the way.
This is not the way, pontosan.
Ami viszont a gyakori módja ennek az, hogy hát a támadók rámennek az energiainfrastruktúrára, illetve a kritikus infrastruktúrákra. Cenga hozott ezzel kapcsolatban egy hírt nekünk.
Igen, hát nem egy túl összetett dologról van szó, hanem arról, hogy hát a kritikus infrastruktúrák természetesen célpontként jelennek meg a háború minden aspektusában, legyen szó kibertérről vagy a fizikai térről, és hát a hivatalos orosz narratíva ugye az volt, és az jelen pillanatban is, hogy ők civil lakosságot nem támadnak, kimélik a civileket, csak katonai célpontok ellen mennek. Most nyilván erről már a mai napon is, ami március 4, ezt rendhagyó módon el kell mondanunk a podcastbe, ekkor veszük fel ezt az adást, már ekkor sem igaz, hogy számos olyan lakossági területet bombáztak, ahol természetszerűen haltak meg ugye civilek egy ilyen támadás után. És hát a másik ilyen terület az ugye a kritikus infrastruktúrák, amik hát ha valamely infrastruktúrák befolyással vannak a mi életünkre, akkor azok ezek, ugye vízművek, áramellátás, gáz, internet, és így tovább. És hát az a helyzet, hogy itt most nem is feltétlen kibertámadás, hanem fizikai bombázásról van szó. Bombázzák ezeket az erőműveket, vagy ezeket az elosztó létesítményeket, és ezáltal, hogy a számos ukrán város szenvedett már el három kimaradást, és a NetBlocks nevű cég, amely az internet csatlakozást monitorozza globális szinten, ők adtak ki egy adatot, hogy Ukrajna szerte a háborúta 20%-ra csökkent ez az internet connectivity, ami szerintem brutális, mármint ez egy nagyon-nagyon durva csökkenés, hogy 100%-ot vesszük kiinduló pontnak. És különösképpen amúgy Mariupol és Szumi városokat emelték ki. Mariupol amúgy 400,000 lakos számláló város, ott a mai napon állunk ott, hogy két napja nincsen víz, áram és fűtés, illetve hasonló helyzet Szumi városban is, ahol 1 millió ember él, és van most jelenleg hasonló helyzetben, és értelemszerűen ez a kiesés érinti a teljes telekommunikációt, és magát ugye az internet szolgáltatást is. Úgyhogy egészen elképesztő lehet ilyen körülmények között eltölteni sok-sok időt. Elég, ha csak abba gondolunk bele, hogy nem is tudsz kommunikálni nagyon a külvilággal vagy másokkal, hiszen ezek a csatornák sem működnek, a telefonod is lemerül egy idő után, a laptopod is lemerül egy idő után, adott esetben, még ha be is van kapcsolva, nincs internet szolgáltatás, vagy bármilyen rádiós kommunikáció, úgyhogy azt kell mondjam, hogy annak ellenére, hogy most nem kibertámadás történt, nyilván fizikai szempontból is óriási pusztítás lehet okozni, és hát sajnos világosan látszik, hogy egy háborúban nem lehet azt játszani, hogy csak katonák sérülnek meg, vagy csak katonai objektumok. Ugye itt már nem arról van szó, mint nem tudom az ókorban, hogy felsorakozik a két sereg a várostól távol a mezőn, és akkor ők összecsapnak, hanem itt városharc van, és így tovább, úgyhogy akarva akaratlanul is azért itt sok-sok civil áldozat lesz, de azért azt gondolom, hogy elképesztőek ezek a számok.
És mindeközben Oroszország pedig kiadott listát IP címekről, meg doménekről. Milyen lista ez?
Ez egy nagyon érdekes dolog, illetve hogy egyáltalán nem érdekes, hanem Próbálok egyébként, észrevettem, hogy sokat használom az érdekes szót, és próbálok helyette mást használni, de nem tettek róla, hogyha korlátolt a szókincsem, de nem egyébként a tényleg az, hogy ez festi le a legtöbb esetben a legjobban azt, amit érzek, mert hát erre most nem mondanám azt, hogy lenyűgöző például, vagy az, hogy izgi. Tehát,
Figyelemre méltó.
Figyelemre méltó, igen. Ez meg egy kicsit szerintem hát úgy langyos, hogy nekem ennél ez egy picit több. Na mindegy, igen, kiadtak az oroszok egy riasztást, igazából ez egy advisory, ha jól értettem, hát oroszul volt, nem, kevésbé olvastam, mert bevallom őszintén, most itt személyes információt csöpögtetek, de én nem tudok oroszul. Vagy igen, fene se tudja. Na lényegtelen, az a lényeg, hogy hát ugyebár szoktunk arról beszélni, hogy a CIA kiadott riasztást, a CISA kiadott riasztást, akár még az NKI is kiadott valamit, de Oroszországról ritkábban szoktunk ilyeneket idézni. Hát most ő is kiadtak egy ilyet, mert hát ugyebár Oroszországot a kibertérben lövik, ugye nyilván Oroszország is lő Ukrajnára, meg mindenhova, de hát Oroszországra is lőnek, és hát nekik is védekezniük kell, illetve az Oroszországban élő emberek, cégek infrastruktúrának meg kell megfelelően informálva kell legyen arról, hogy mit tegyenek, és konkrétan kiadtak egy listát egy 17.500 nem tudom, IP címmel, 166 doménnel, amikről jönnek DDoS támadások az elmúlt hetekben, héten, és az érdekes az, hogy nagyon különböző, nagyon, nagyon színes a paletta, van közte állítólag FBI és CIA IP cím is, ahonnan támadnak, érdekes, meglepő, el lehet gondolkodni azon, hogy ezek esetleg miért vannak benne, hogy ez mondjuk félrevezetés, vagy nem félrevezetés, vagy tényleg támadnak, vagy mondjuk valaki misuse-olja ezeket az IP-ket. Ennek ugyebár sok-sok magyarázata lehet, de megmondom nektek őszintén, hogy nem is kimondottan ezért hoztam most ezt a hírt, hanem azért, mert voltak más ajánlásaik is konkrétan arról, hogy hogyan erősítsék meg a különböző cégek, illetve különböző szervezetek a szervereiket, és ebből ezek között volt egy-két olyan, amelyik így hirtelen nem lenne békeidőben ajánlatos, de amikor ebben a kontextusban olvasod, akkor úgy vagy vele, hogy jé, de érdekes. Ah, már megint azt mondtam, hogy érdekes. Na mindegy. Jé, de lenyűgöző. Szóval, tehát miket mondtak? Egyrészt ajánlották azt, de nyilván voltak az IP címek, azokat blokkoljuk, bla, lényegtelen túlugratunk. A következő az, hogy a hálózati eszközeidet kellőképpen barikádozd be, tehát ringfencelt be, tehát ne lehessen őket elérni kívülről, internetről, stb. Tehát kellően meg legyenek erősítve, hogy ne legyenek elérhetőek azok a dolgok, amiknek nem szabadna, hogy elérhetőek legyenek. Kapcsolják be a logolást, értelemszerűen, ha meddig nem volt, akkor most mindenképpen érdemes lenne bekapcsolni a logolást, mert egyébként ez egy ilyen fura tanács, mert például amikor doszolnak valamit, akkor ugye ez pont, hogy tele megy a log az esetek többségében. Tehát abból nagyon nehéz logolni. Én már láttam olyat, amikor valaki próbált doszolás alatt a logba belenézni, és így képtelen volt megcsinálni ezt a dolgot. Tehát a logolás az ilyen szempontból veszélyes, de az ember nyilván ajánlja, hogy kapcsolják be a logolást. Ez egyébként ez sem volt még a különleges dolog között. Változtassanak jelszót, of course, hogyha esetleg eddig kompromittálódott valakinek a jelszava, akkor még mielőtt baj lenne, egy jelszóváltoztatás az sose baj. Tehát nem hiába van az, hogy 2-3 havonta van egy esetlegesen egy jelszó, kikényszerített céges jelszóváltoztatás, változtassa dolgokon jelszót, ha éppen nagy a baj, ha valakinek megvolt, akkor már nincs meg neki a jelszava. Érted? Tehát ez teljesen kézenfekvő. És ez különösen a fontos infrastruktúra emelekre, tehát kritikus infrastruktúra, stb. Csináljatok backupokat, mindenképpen mielőtt baj lenne, most csináljunk még backupot, ha már baj lesz, onnantól kezdve már mindegy, és figyeljetek a phishing atakokra. Ez eddig teljesen standard, én úgy érzem, viszont itt jött például egy nagyon érdekes dolog, itt kezdődött, hogy kapcsolt ki a third party plugineket a honlapokon. Tehát, hogyha mondjuk neked van egy WordPress oldalad, amiben van mondjuk 40 plugin, akkor azokat mondjuk kapcsolt ki, amikre nincs szükséged. Mert mi van akkor, ha az egyik pluginnak a gyártója, ami mondjuk mocskos amerikai, vagy esetleg nem amerikai, és mondjuk kompromitálják, és a te szervereidre azon a pluginen keresztül mondjuk betolnak valamit. Ez egy tipikus egyébként egy ilyen nagyon, hát idézőesen paranoid, illetve egy támadásos időszak idején jövő ajánlás szerintem. Jó, defaultból én azt ajánlom általában mindenkinek, hogy ha lehet, akkor olyan kevés komponest használjunk, amennyit tudunk. Mert ugye minden plusz komponens egy plusz egy pont, amin sérülékeny lehet. Amire egyébként pont figyelni kell, hogy ez is update-elve van, ez is update-elve van, ezt nem az ellenségem csinálja ezt a plugint, ezt sem az ellenségem csinálja ezt a plugint, de ezt a plugint például az ellenségem csinálja, hogy akkor ezt nem használjuk. Tehát ezért ez nagyon sok energiát felemészt, hogyha az ember akar, csak a plugineket, és most egyébként lejjebb mehetnénk, mert itt most ebben az ajánlásban én úgy vettem észre, hogy pluginekről van szó, de azért lehetne itt lejjebbi szoftver komponensekre is figyelni. Hogyha háborúban állsz. Problémák lehetnek. Következő. Figyeljetek, és itt jött a szemüldök felhúzás, de egyébként teljesen kézenfekvő ez is. Kapcsolt ki az automatikus szoftver update-eket.
Pont mondani akartam egyébként, hogy az alapján, amit mondasz, egy Google Chrome például egy potenciális veszélyforrás, mert hogyha valaki úgy dönt, hogy akár területi behatás alatt lévő, vagy területi meghatározott területen lévő összes IP-ről a Google Chrome-nak olyan update-et küld le, ami backdoorolt, pontosan azért, hogy hírszerzési információkhoz jusson hozzá, mert éppen mondjuk háborúban áll a két ország, akkor ez automatikusan föl fog települni.
Igen, bármennyire is nem szeretnénk ezt felismerni, és páran nem szeretnék ezt felismerni, de egy elég globalizált világban élünk, tehát ugyanazt a Windows-t használják Oroszországban is, mint amit mi, ugyanazt a böngészőt használják Oroszországban is, amit mi, meg az egész világon, kivéve Kínában, nem, Kínában, meg Észak-Koreában, ahol sokkal jobb a böngésző, mint bárhol máshol, de ezt látjuk, hogy ugye ezek mind összefüggő dolgok, és ebben a kontextusban érdemes kikapcsolni az automatikus szoftverfrissítést, ugye már mindig verjük a tamtamot, hogy automatikus szoftverfrissítés, vagy frissítse, stb., most nem biztos, hogy ez a legokosabb megoldás a jelenlegi helyzetben, például Oroszország számára.
Hogy az jut eszembe, hogy ez tényleg annyira faramúci helyzet, hogy igen, ez az első ilyen, tudod, 5 security tanács, biztos, hogy ez az egyik automatikus frissítések bekapcsolása, és emlékszem, hogy talán még a C-Cleaner esetében beszéltünk arról, hogy ott konkrétan ugye a distribútor szervet nyomták meg, lecserélték a frissítési exe-fájt valami másra, és hát automatikusan ugye az ki lett küldve 100 000 felhasználónak, és hogy milyen faramúci helyzet, mert hogy tényleg te a jót csinálod, te azt mondod, hogy bekapcsolod az automata update-et, hogy mindig friss és biztonságos verziót használj, aztán erre meg ezt a csatornát fertőzik meg.
Pontosan, és egyébként szerintem ez talán nem is a például a Chrome-nál, mert a Chrome az túl nagy, tehát ott minek kéne ott történni, tehát ott kompromitálni kéne a Chrome infrastruktúrát, vagy konkrétan szándékosan az amerikaiak mondjuk elkezdenének rajta keresztül, tehát az egy nagyon nagy, de például egy ilyen kis dolognál, tételezzük fel megint egy ukrán hacker csapat, neki megy a dolog, jó, nem kell, hogy ukrán legyen, lehetne ez orosz is egyébként, egyébként ezek a tanácsok Ukrajnára is vonatkoznak, hogyha vannak még ilyen dolgaik. Tehát ez rák is vonatkoznak, tehát ez nem csak az oroszokra, de ugye egyébként, tehát ez háborús helyzetben, ez tényleg egy dolog, tehát megnyomnak egy kisebb szolgáltatót, mint például a C-Cleaner, az pont egy jó, mekkora cég van a C-Cleaner mögött? Gőzöm nincs. Nagy? Nem tudom, lehet, hogy nagy, lehet, hogy kicsi, nem tudom. De lehet, hogy van egy másik szoftver, ami szintén ugyanígy automatikusan update-elődik, rajta van a gépeken, sok gépen rajta van, és mondjuk egy pici-pici cég van mögötte. Azt a céget megnyomják, és letolnak egy update-et. Szóval ez így nagyon veszélyes ilyen szempontból, háborús időben para lehet. És egyébként van még egy ajánlás, ami 100%-osan érthető, az, hogy hát ez most konkrétan Oroszországra, hogy Oroszországban használjanak orosz DNS szervereket. Tehát, hogy figyeljenek oda, hogy ne külföldi DNS szervereket használjanak, hanem Oroszországban orosz DNS szervereket használjanak. Ugyebár a DNS szerver az, ami a konkrétan a DNS névről, ugyebár a www.google.com-ról lefordítja IP címre a dolgot, tehát amikor én beírom azt, hogy Google, akkor a DNS szerver mondja meg azt, hogy akkor ehhez az IP-hez kell mennie. Na most mi van akkor, hogyha az az illető, vagy szolgáltatás, ami neked megmondja azt, hogy hova menjél, kompromitálódik, és azt mondja, hogy ne ide gyere, oda gyere, ott ebbe a helyre menjél be, ott téged imádni fognak, oda menjél be, az kell neked ott, tudod, elmész az ellenséghez, és gyakorlatilag tájékozódsz általa, megkérdezed, hogy hova kell mennem, na náhogy hogy rossz helyre fog küldeni téged, és pórul fogsz járni. Na ez ugyanez, hogy ha az oroszok nem orosz DNS szervereket használnak, akkor simán lehet, hogy beküldenek nekik megint csak ugyanúgy valamit, amit és hogy ezt összekössük az előző problémával, például, hogyha amerikai DNS szervert használnak, és amikor update-elni akar neki a Chrome, akkor nem a valódi Google szerverhez fogja őt elküldeni az update-ért, hanem egy másikhoz. Tehát azért itt látszik, hogy ezek sok ponton el lehet vérezni ezeken a dolgokon, úgyhogy az embereket megkérték ilyen szempontból, hogy ellenőrizzék, hogy milyen DNS szervereket használnak, és ne használjanak nem orosz DNS szervereket. Megmondom őszintén, hogy ezek jó dolgok, tehát ezzel le kellett ülni, és azért nem vagyok benne. Tehát szerencsére nem kellett még ilyen kontextusban tanácsot adnom, de azt kell mondanom, hogy ezek kimondottan jó tanácsok szerintem.
Az egész supply chain-t érdemes ilyenkor áttekinteni. Erről jut eszembe, hogy amúgy hallottam egy tök jó hírt. A Smashing Security-ban mesélték el azt, hogy az egyik orosz autópálya mentén az elektromos autótöltő állomások elkezdtek nem működni. Tehát kiírták konkrétan azt az ott megálló autósnak, hogy nincs szabad töltési kapacitás. Pedig mind az összes töltő vezeték az szabad volt. Majd megjelent egy másik üzenet is ezen a kijelzőn, az, hogy Putin is a dickhead, vagy valami ilyesmi volt. És mint kiderült, az orosz energetikai cég, aki ezeket az elektromos töltőállomásokat üzemelteti, egy ukrajnai cégtől rendelte meg annak idején ezeknek a szoftverjét, illetve tőlük leasingelték gyakorlatilag, és nekik ugye megvolt hozzá a backdoor. És természetesen azonnal megszabotálták ezeket az állomásokat, úgyhogy...
Egyébként a backdoor az ilyen szempontból azért félrevezető, tehát ismerték a szoftvert, és tudták, hogy hogyan kell hozzáférni. Tehát ez nem egy ilyen szándékosan beépített dolog valószínűleg, hanem egyszerűen csak tudták, hogy
ővé
ki a szoftver.
A service entry az ott meg volt nekik, tehát gondolom volt rá, hogy hívják jók, volt rá, hogy mondják ezt, hát szervizelési szerződésük, vagy fene tudja, és ezért, vagy support szerződésük, na ez az, és ezért szükség volt egy ilyen hozzáférésre, de minden esetre az a lényeg, hogy ez most csak egy dolog, tehát ez most csak az elektromos töltőállomás az autóknak, de mondjuk ugyanígy lehet például tetszőleges elem a ellátási láncban. És pedig evezzünk át egyébként a titkosítások világára, mert rengeteg hírünk van ezzel kapcsolatban, és én nem fogok a szavakon lovagolni, úgyhogy én azt mondom, hogy ez nagyon érdekes hír lesz. Szerintem egyébként ezek tehát az a helyzet, hogy azért mondjuk, hogy érdekes.
Ez egy parádés hír lesz.
Igen, nem, azért mondjuk, hogy érdekes, mert ezek a hírek
érdekes.
Számunkra érdekesek.
Igen.
Az az érdekességük, hogy nem érdektelenek. Tehát így próbálom nem ismételni a érdekes szót, mert ez érdekes lenne, hogyha állandóan ilyen, hát az nem lenne elég érdekes, hogyha állandóan ezt az érdekes szót ismételgetnénk. Na, visszatérve tehát van egy pompás és kiváló hírünk a titkosítások világából, méghozzá a homomorf titkosításokról. Nekem ez új volt egyébként, amikor megláttam a hírt, de olyan érdekesen hangzik, hogy homomorf, hogy így el kellett gondolkodnom, hogy mi ez. És ha matematikában jártas valakit, Bélat egyébként jártas vagy a matekban, én úgy tudom, de legalábbis szereted a matekot, én nem annyira.
Távolról.
Jó, de megvan, hogy mi az a homomorfizmus?
Közöm nincs.
Szenga?
De reméljük nem a homofóbbal kapcsolatos.
Nem.
Nem támogatjuk.
Nem, akkor be lennénk zúzva, vagy le lennénk darálva. A homomorfizmus az a matematikában, és egyébként most biztos vagyok benne, hogy néhány matematikus majd kiköpi a kávéját, meg forog a sírjában, pedig még meg sem halt.
De matematikusok, mezzei security-sek vagyunk.
Így van, tehát nem hackerek vagyunk, nem matematikusok, de a homomorfizmus az, amikor egy függvényen, ha elvégzünk egy műveletet, akkor az eredmény, vagy ha egy függvény eredményen elvégzünk egy műveletet, akkor az eredmény is ugyanabban a térben keletkezik, és ha visszafele az eredményen elvégezzük a függvényt, akkor visszanyerjük az eredeti teret. Tehát gyakorlatilag a titkosításra lefordítva, vagy átevezve, úgy kell elképzelni, hogy van egy adatunk, amit letitkosítunk egy homomorfikus titkosítással, és ezen az adaton, ha műveletet végzünk, akkor tudunk úgy műveleteket végezni rajta, hogy nem kell dekódolnunk, nem kell visszatitkosítanunk, vagy detitkosítanunk, vagy hogy mondják ezt, visszafejtenünk.
A detitkosítás, azt szerintem azt mi találtuk fel.
Igen, ezt most...
Ezt a szót még évekkel ezelőtt.
Ezt licenszeljük, ezt, vagy hogy mondják ezt?
Ez nem, úgy. Ez
nem, van erre jó
detitkosítás.
Szó. Copyright-oljuk ezt úgy. Tehát van egy adatunk, ezen műveleteket végzünk, és a műveletek eredménye is ugyanabban a titkosítási térben keletkezik, és ugyanúgy, ha azt dekódoljuk, akkor vissza tudjuk kapni az eredményt belőle. Tehát a magyarán a legeslegfontosabb az egészben az az, hogy úgy lehet különböző műveleteket végezni a homomorfik titkosítás titkosított adatokon, hogy nem kell őket dekriptálni. Ennek a gyakorlati lényege az az, hogyha például van neked egy end-to-end enkriptált mondjuk cseted, és abban keresel dolgokat, vagy statisztikákat készítesz belőle, az értelmezhető statisztika lesz, anélkül, hogy tisztában lennél azzal, hogy mi volt az eredeti titkosítatlan információ. Tehát a privacy ebből a szempontból egyáltalán nem sérül, mégis ki lehet adni a titkosított adatfolyamot, mit tudom én, statisztikai feldolgozásra. Körülbelül ez a lényege, de aki a kriptóban jártas, az biztos, hogy jobban el tudja mondani, hogy lehet, hogy majd egyszer egy VIP-ba elhívunk valakit, és beszélgetni fogunk a homomorfikus titkosításról. Ez a jövő, tehát így erre megyünk. Ez egy nagyon jó dolog, és ez ilyen szuper királyság. Igen ám, de itt jelentkezik most sajnos a Side Channel Ninja, aki közbelép. Ugyanis, mint kiderült egy új kutatásból, hogyha megfigyeljük a homomorf titkosítás során a titkosító eszköz áramfelvételét, ugye teljesítmény felvételét,
jaj,
akkor abból egy ilyen Side Channel attack során visszanyerhető a éppen titkosított adat maga, a titkosítatlan adat. Úgyhogy gyakorlatilag ez így feltörhető. A Microsoft nyílt forráskodú implementációját támadták ezzel, vagy hát támadható ezzel, de az a neve, hogy SEAL, mint fóka, S-E-A-L.
Az egy aranyos állat.
Ez az implementáció sérülékeny a 3.6-os verzió alatti SEAL. Azért, mert a gaussi mintavételezésre, amit használ a titkosítási eljárás, a BFV protokollt használja. Hogy mi a BFV protokollban, most nem megyünk bele, mert én sem tudom. Még kimondani sem tudom. Tehát láttam, amiből a betűzót csinálták, láttam, és nem tudom kimondani szépen, úgyhogy inkább nem is megyek bele. De lényeg az, hogy egy olyan protokollt használ erre a mintavételezésre, ami lehetővé teszi azt, hogy ennél sokkal gyorsabban mintavételezzük a áramfelvételt, és ebből korreláljunk arra, hogy milyen adat van éppen feldolgozás alatt, és a támadás neve az, hogy reveal, mint hát leleplezés. Igen, eléggé
azért a névadás az még mindig nem állt meg, az még.
Ez nagyon menő név.
Ott továbbra is az IT security a legjobb.
Abszolút, szerintem versenyezhetnék bármilyen másik, akár még Hollywooddal is, a sok Revenge of the nem tudom mi, az IT security-ben vannak a legjobb nevek, a legminőségibb nevek, coolság szempontjából.
Hát igen. Szóval a 3.6 előtti verziók sérülékenyek. A SEAL-nek a 3.6-os és a fölötti változatai egyébként december 3.2020-tól érhetőek el. Ez már egy másik algoritmus használ, ami, hatásszünet, a kutatók szerint egy másik sérülékenységet is tartalmazhat. Úgyhogy nem írják, hogy mit. Tehát jó esély van rá, hogy az tartalmaz egy másik sérülékenységet. Nem tudjuk, mit hozza a jövő ezzel kapcsolatban. Aki kíváncsi egyébként a mocskos részletekre, és szeretne a titkosítások világában, és ebben a világban elmélyülni, annak ajánlom egyébként a white papert, ami nagyon, nagyon komolyan leírkálja. Képletek is vannak benne, minden, szóval egészen matekfétisre rendelkezőknek nagyon jó kis téma lesz.
Esti szórakozás a paplan alatt.
De egyébként...
kis könnyed olvasmány.
Igen. De egyébként...
Egy jó borral.
Ja, vagy egy csőrrel.
Lágy zene.
Egy nehéz nap után, igen.
Szeretnél a háborúról elterelni a figyelmedet?
Igen, akkor olvassa a homomorf titkosításról és annak a sérülékenységeinek a kihasználásáról. De a titkosítást egyébként ugye nem csak a privacy céllal használjuk, hanem hát a ransomware-ek is ugye ezt használják. És ha minden igaz, akkor van ransomware-es hírünk is. Szenga?
Igen, van egy ransomware-es hírem. Nem találnátok ki, hogy melyik jelenlegi konfliktushoz kapcsolódik.
A Dwayne Johnson és Senga kontra.
Nem, az egy másik síkon zajlik. Még mindig természetesen az orosz-ukrán háborúról van szó. Bocsánat, nem háború, különleges művelet. Ugye ez az orosz narratíva. Szóval azt már átbeszéltük sokszor, hogy most már mindenki benne van a játékban, kiberöntkéntesek, hektivisták, kiberkatonák, mindenki benne van, és természetesen csatlakoznak a bűnözői csoportok is, és hát a Conti Ransomware csapat nyíltan megüzente, hogy ők bizony Putyin támogatják, Oroszországot támogatják, hiszen egy orosz csapatról van szó, és ők megtanulták a leckét, hogy mindig a .ru doménen kívül dolgoz, és akkor nem lesz semmi bajod, mint hogy nekik nem is volt soha. Eddig szépen élték az életüket Oroszországban, annak ellenére, hogy eléggé megranzom voltak sok mindenkit az orosz határon kívül, és ugye konkrétan ez a sztori ez úgy indult, hogy ők Amerikát fenyegették meg, hogy különböző csapásokat fognak mérni rájuk, hogyha beavatkoznak ebbe a konfliktusba. És hát a fordulat a történetben, hogy már Conti Leaks néven futó dumpok jelennek meg az interneten, amit egy kiderült, hogy volt csapattag, véletlenül ukrán gyökerekkel rendelkező csapattag szivárogtatott ki.
Ups.
Elég sok minden van ebben, mondanám, hogy érdekes dolgok, de valójában nagyon figyelemre méltó dolgok vannak ebben a dumpban, mint napról napra mindig kicsit csepegtetnek belőle. Nagyrészt ilyen belső chat screenshotokból, kivonatokból áll, legalábbis az első dump, ami azért elég nagy segítséget jelent a rendvédelmi szerveknek, hiszen a használt usernevek, illetve konkrét bitcoin wallet címek, ahova az eddigi ranzomokat begyűjtötték is, és látható, illetve nem csak a ranzomnak megadott, hanem az egymás között áttransferálásra használt wallet címeket is lehet ezekből a beszélgetésekből látni, és nagyon érdekes belenézni, hogy egy ilyen csapatnak hogyan működik, milyen infrastruktúrája van, milyen a felépítése. Ilyen teljesen, hát nem szürreális, de jó olvasni szürreális, ahogy különböző zero day vásárlásokról beszélgetnek, más ilyen ransomware csapatokkal spanolnak, beszélnek arról, hogy egy adott, nem tudom, hálózati környezetben hogyan lehet ezt a laterális mozgást még nagyobb hatékonysággal végezni. Ugye most már volt olyan beszélgetés is, a Trickbotnak ennek a banki trójainak a fejlesztőivel dumáztak, hogy ők milyen taktikákat alkalmaznak. És maga a felépítés, ugye az is kirajzolódik, hogy alapvetően van egy ilyen core csapat, aki fejleszti magát a malvert, ugyanakkor sokan ülnek a világ különböző pontjain, akik egyrészt a deploymentért felelősek, hogy konkrétan ugye ez le legyen szállítva ez a ransomware, bejuttatják ide-oda, van akik a pénzt kezelik, és így tovább, szóval tényleg mint egy cég, csak ugye ez egy szervezett bűnözői csoport, ami szintén figyelemre méltó, hogy a ransomware forráskódja is kikerült, sőt a dekriptornak a forráskódja is kikerült, de sajnos, vagyis maga a dekriptor is kikerült, de sajnos úgy tűnik, hogy ez nem működik, mert nem ez a legvégső verzió.
Ez egy korábbi verzió.
Igen.
A kulcsok is kikerültek.
Igen, így van. És ami nekem nagyon tetszett, hogy videós tréning anyagok is vannak, a szúnyogcoknak a különböző eszközök használatáról, meg egyéb ilyen okosításról. Tényleg nagyon érdekes. Viszont gondolná az ember, hogy húha, ez most a csapat végét jelenti. De az igazság az, hogy mint kiderült, hogy legalább 6 ilyen csapat van, aki ezen ransomware terjesztésével foglalkozik, és abból az egyik kompromittálódott. Ezáltal ők szépen működnek tovább, és nem igazán érdekli őket, hogy ezek a dumpok így szivárognak. Vélein úgy tudom, hogy neked ez volt a legmeglepőbb, nem ebbe a hírbe?
Hát nem az, hogy meglepőbb, csak ugye, mert mindenki örül annak, hogy fú, mert megint csak az embernek az igazságérzetét piszkálják föl olyan szempontból, hogy örülsz azt, hogy valaki egyrészt a rossz oldalra áll, illetve arra az oldalra áll, amit te nem szeretsz, illetve hogy amikor rossz emberekkel rossz dolgok történnek, akkor az automatikusan beindítja nem a kárörvendést, de a jogos kárörvendést. De nyilván nem hangzik az olyan jól, amikor kiderül, hogy ez nagyon jól hangzik, mert ugyebár, ha jól tudom, eleve egy olyan kijelentéssel lett ez publikálva, nem tudom, hogy fuck Russia, vagy izé, hogy éljen Ukrajna, vagy nem tudom, tehát valamilyen egyértelmű ilyen pro-Ukrajna kijelentésről publikálva. Igen. Tehát az ember szeretné azt, hogy ez így hogy oda legyen, és akkor kiderül, hogy hát ez ilyen kikerült, de ez kellemetlen meg ciki, de hogy igazából olyan nagyon nem érdekli őket. Tehát ez a, tudod, ez a... Amikor valaki nagyon örül neki, hogy fú, eltaláltalak a hógolyóval, és nem tudom, és most te most szenvedsz, és így nem érdekel. Nem is akartam játszani, jó? Tehát ez a hagyjál békén. Ez a takarodj. Ami szerintem szintén nagyon megragadó volt, az az, hogy követtem Twitteren a security-s kollégákat, tehát a community-t, és többen is megjegyezték, hogy igen, ebből megint csak kiderült az, hogy mennyire cégszerűen működnek, mint egy nagy cég. Tehát most már tényleg csak az hiányzik, hogy team building, meg éves értékelés, meg, mert ugye már van a management réteg, van a support réteg, tehát nagyon, nagyon rendezettek ilyen szempontból, tehát az ember nem így képzelne el egy bűnszervezetet, ugye mert ezt már számtalanszor átbeszéltük, hogy úgy azt képzelni, de tudod, hogy mindenki bőrnyakú, meg szétett tovább. De hogy ez egy ilyen relatíve office környezet, és amikor Indiába benéztünk a scammereknek az irodájába, ott is egyértelműen látszottak a hierarchia, jó, nem egy nagy cég, nem egy multinacionális cég, de egy olyan közepes cégként működnek. Supporttal, meg minden, akár belső supporttal, nem megy a gépem, nem működik ez. Nagyon bravúros.
Elképzelem az ilyen scrum meetingeket reggel, tudod, a hívjákokban,
a
ransomware gengekben, hogy így összeülnek a meeting roomban, és akkor feláll mindenki, és egy percben elmondja, hogy ő mit csinálta az előző nap, vagy mondjuk a héten.
Hol tart a fejlesztés? Egyébként megint csak a Darknet Diaries-nek egyik régebbi részében beszélgetett a host kollega egy nem ransomware, akkor még nem volt ransomware, de gyakorlatilag malware író valaki, tehát munkanélküli programozó volt, amerikai volt, ha jól emlékszem, és talált munkát az interneten, és kiderült egy idő után, hogy először nem volt számára tiszta, hogy mit kell egészen pontosan írnia, de egyre jobban körvonalazódott számára, hogy az a szoftver, amit ő ír, az azért van ott, hogy a usereknek a gépein mindenféle képeket feldobáljon. Ez ugye már a régi időkből van, amikor mindenki emlékszik, hogy a browserben mindenféle dolgok felpoppoltak, és ha egyszer az oda beette magát, az onnantól kezdve nem jött ki. Meg azok voltak, meg így előkerültek a feladatok, hogy hogyan lehetne ezt a biztonsági korlátozást kijátszani, és akkor így kezdett így neki leesni, hogy ez lehet, hogy nem teljesen kosher ez a buli, amiben benne vagyok. Ez egy nagyon szórakoztató rész volt egyébként, mindenkinek ajánlom.
Belinkeljük.
Nem. De megpróbáljuk belinkelni.
Mobilon volt ilyen egyébként. De ez még van is amúgy. Hát gyermekemnek a mobiljával volt számtalanszor olyan, hogy apa segíts, mert valami nem oké, és rommá poppolt a mobil különböző oldalakkal azért, és nem engedte bezárni, tudod, mert ugye overlaybe ment, és nem tudta, képtelen volt el kilépni belőle. Nem is tudom, ja igen, át kellett rakjam, de valami nagyon gyorsan át kellett tegyem izébe, airplane módba, ilyen repülőgépüzemmódba, hogy ne legyen internet kapcsolata, és akkor nem tudta betölteni ugye az oldalakat, és akkor tudtam elkezdeni bezárogatni azért a böngésző ablakokat, majd megvonni a notification pop-up jogosultságot különböző oldalakról. Borzasztó. Ja, de egyébként, ha már így a mobilok szóba kerültek, én egy kicsit most besingelném a Samsungokat. Ugyanis ezt nagyon, nagyon fogjátok szeretni.
Néha azt is kell.
Néha azt is kell. Egyébként arról, ezekről viszonylag kevés hír szokott felugrani, meg ritkán beszélünk róla. Hát most fogunk, tehát azért most így a Samsung felhasználók mert egy picit így, hát nem mondom, hogy kellemetlenül érezik magukat, de azért érintve érezhetik magukat.
De legalább szégyeljék magukat, vagy nem tudom.
Nem, hát azért semmi.
Samsung shaming
következik, de semmiképp a felhasználók hibája. Azt mondják a kriptográfusok. Legalábbis az egyik.
Ha miért vett olyan? Jó, mink ez hogy hívják az áldozathibáztatás?
Pont ezt akartam elkerülni, ne áldozathibáztatás legyen.
Ugyan már?
Szóval azt mondják a kriptográfusok, legalábbis van, aki azt mondja, hogy a Samsung mobiloknak a titkosítási eljárása, amivel a különösen szenzitív adatokat titkosítja, hát az zavarba ejtően rossz. Tehát így konkrétan így katasztrofális.
Elpirult, annyira kínos volt.
Igen. Hát első közelítésben olyan 100 millió eszközről beszélünk, amiből kettő például itt van az asztalom most. Nem az egyik a fiókban, a másik az asztalom.
Amikor olvastam, hogy itt én azt hittem, hogy 100 eszköz.
Nem, 100 millió. Nem
tudom, hogy gondolhattam, bocsánat.
Világszerte. A családomban is
nem
van.
Nem is értettem, én beszélünk erről, hogy jobb a 100 eszköz, kit érdekel.
Hát igen. A, konkrétan egyébként a 2017-es S8-astól indul az érintett készülékek listája, és az S21 is érintett, ami egy viszonylag újabb készüléke.
Sok szám van közte.
Igen. A Samsungnak a Tel Avivi Egyetem kutatói egy olyan tervezési hibát találtak az érintett készülékeknek a titkosítási algoritmusában, amivel egy támadó hát gyakorlatilag kinyerheti a készülékből a hardware alapú titkosító kulcsokat. Azokat, amikkel a készüléken tárolt adatokat lehet dekriptálni. Mert ezek a készülékek már bizonyos adatokat alapban titkosítva tárolnak. Hát ez már ugye a 21. század, ez már egy ilyen alapkövetelmény, és azt találták továbbá a kutatók, hogy hát ezt a tervezési hibát, ezt ki lehet úgy is használni, hogy a készüléknek a titkosítási képességei jelentősen lecsökkenthetőek. Tehát így vissza lehet butítani, hogy így kevésbé stabilan biztosítson, vagy kevésbé megbízhatóan biztosítson, meg titkosítson. És a támadás, amit használnak, az úgynevezett inicializációs vektor újrahasználati támadás. Itt már Béla már bólogat.
Szerintem előtt talán beszéltünk is egy másik problémánál.
Így van.
De ezt ismételjük. Tehát
az inicializációs vektor, az IV, az már egyébként a web világából jól ismert, ugyanis ha valaki webet akar feltörni, akkor annak az volt a módja, hogy össze kell gyűjteni annyi pakettet a Wi-Fi hálózatból, amit fel akarunk törni, hogy elég sok inicializációs vektorunk legyen, és az inicializációs vektorok segítségével, mivel ezeket ugye ismertük, hát meg lehetett határozni azt, hogy mi a web kulcs. Na most, a Samsung készülékek esetében a titkosítást egyébként az ASGCM eljárással végzik ezek az eszközök, és az inicializációs vektornak az a feladata, hogy a titkosító algoritmust gyakorlatilag inicializálja, alaphelyzetbe állítja, vagy hát egy ilyen kiinduló értéket ad neki, és ideális esetben ez az IV, ez nem lehet kétszer ugyanaz. Tehát ennek mindig egy eltérő értéknek kell lennie, ezáltal biztosítható az, hogyha ugyanazt az adatot 50-szer, 100-szor, 300-szor betitkosítjuk ugyanazzal az eljárással, az IV mindig változik, ezért sose kapjuk vissza ugyanazt. Ezért nem lehet ugye visszafele fejteni. Igen ám. A tervezési hiba ezeknél a készülékeknél az, hogy az Androidban lehetőség van arra, ennél az algoritmusnál, hogy a felhasználó meghatározza az IV értékét. Úgyhogy be tudsz adni konkrétan IV-t, hogy mivel dolgozzon. És hogyha a támadó ugye, megfelelő IV-ket választ meg, akkor a titkosítás az hát visszafejthetővé válik, hát így egyszerűen kifejezve ezt a dolgot. Szintén csak megadjuk, hogy milyen IV-vel dolgozol, és bum, már is determinisztikussá válik az a titkosító eljárás, aminek egyébként nem volna szabad, hanem ilyen, mi is erre a jó szó, non-determinisztikus talán, vagy hát véletlenszerű, majd ugyan véletlenszerű.
Az IV-n bukik vagy áll az egész titkosítás.
Igen. És hát a legrosszabb, amit ilyenkor tehetsz, ugye mi? Hogy megadod az IV-t. Hogy megadhatóvá teszed az IV-t. Ja. Úgyhogy ez, ha valakinek van kedve a további részleteket megismerni ebből, akkor van white paper megint csak, és van egy gyönyörű szép cikk, érdemes elolvasni, mert kedvenc szavunk az, hogy érdekes.
És ha már unja az homomorfikus enkriptálásos papert, vagy esetleg kevés volt.
Nem álmosodott el kellően, mert mondjuk
igen.
Még mindig nem terültek el a gondolatai, akkor a Samsung készülékekről olvasson, lehetőleg egy Samsung készüléken, hogy érezze a súlyát ennek az egész dolognak.
ez a szégyelje magát.
Igen. És a másik, ami még szoktam gondolkodni, hogy mi történik akkor, hogyha két támadó ugyanazt a célpontot választja. Ez egy ilyen klasszikus felállás. Nekem az az elképzelésem egyébként, hogy mondjuk két ransomware elkezd futni egy gépen, akkor van volt régen ez a Core War nevű játék, amikor a memóriában harcoltak egymással a programok, hogy ki tud többet foglalni belőle, és akkor aki győzött, ugye azt titkosított. De nem biztos, hogy ez így van. Mi történik ilyenkor?
Na hát ez egy nagyon vérpesdítő és parádés gondolat, illetve hír. Az illető, akiről az előbb meséltem a Darknet Diaries-ben, aki fejlesztő volt, szintén volt egy olyan feladata, hogy ugyebár akkoriban az ilyen különböző idézősen malverek a böngészőbe próbáltak bejutni, jó, manapság lényegtelen. Tehát akkoriban kimondottan a böngészőnek a megnyomás volt a lényeg, és hát ez is a feladatai közé tartozott egy idő után, hogy más kártékony szoftvereket felismerni, deaktiválni, és az ő szoftverüket a helyére betolni. Tehát, és egyébként itt is már érezte, hogy ez nem teljesen kóser ez a bolt. Úgy gondolom, hogy ez a kollega egy kimondottan jó szaglást, tehát ő ráérzett arra, hogy hol vannak a problémák, volt egy érzéke hozzá. Na de most van is egy hasonló hírünk egyébként, ugyanis Kanadában, ami egyébként úgy általában egy jó ország, és kimondottan messze van Oroszországtól, történt egy szomorú dolog, ugyanis egy egészségügyi szolgáltatót, ami feltételezze, hogy nem egy gyógyszertár, hanem valami valószínűleg valami nagyobb, nem néztem utána, hogy mi, de szerintem ez nem is volt bejelentve. Hát ők egy olyan faramúci helyzetbe kerültek, hogy hát double ransomolták őket, de nem úgy, ahogy egyébként ismerjük a double ransomot, hogy ugye bár ellopják tőle az adatot, és akkor még nem csak azért kell fizetned, hogy kititkosítsák, hanem azért is kell fizetned, hogy ne publikálják. Nem, ez egy másik fajta double ransom. Ez egy olyan double ransom, amikor két ransomware talál meg egyszerre téged. Ez a worst szenárió szerintem, esetleg az lehet rosszabb, hogyha három ransomware talál meg, és ezt így tudnám még növelni, így valószínűleg még egy pár alkalommal. De szegény szerencsétlenekkel mi történt kanadai egészségügyi szolgáltatóval? Hát konkrétan az történt, hogy volt egy, ha jól olvastam egyébként, volt egy sérülékeny exchange szerverük, volt egy jó pár fél évvel ezelőtt, vagy már lehet, hogy most már egy évvel ezelőtt, gyorsan szalad az idő, egy nagy exchange sérülékenység, amivel távolról lehetett kódot futtatni, és hát bejutottak hozzájuk. És az első csapat az bejutott a szerverre, illetve az infrastruktúra, de ez még egyébként decemberben volt, tehát ez még tavaly történt ez a dolog, ez ugyebár tudjuk, hogy amikor kompromitálnak egy céget, vagy valamit, akkor nem azonnal történik meg a nagy baj, hanem hogy ők ugyebár megpróbálnak ott, megpróbálják megvetni a lábukat, megpróbálnak annyi gépet lefertőzni, akkora kárt tenni, amekkorát csak tudnak. Na most, az első ransomware csapat, ők relatíve jók fejek voltak, mert ők felismerték a helyzetet, hogy ez egy egészségügyi intézmény, és úgy döntöttek, hogy nem fognak titkosítani. Tehát ők elloptak, letöltöttek 52 gigányi adatot, és ott hagyták a ransom notot, hogy itt voltunk, hello, szia, kérjük a ransomot, ha nem akarjátok, hogy publikáljátok az adatokat, de nem titkosítottak. Tehát ez a good guy csapat, akinek sajnos most nem találom a nevét, de egy másik csapat volt. De mindeközben a hálózatukban volt már egy másik csapat, konkrétan a Conti csapat, akiről már hallhattunk nem olyan régen, és a Conti csapat már ott volt, na ők viszont úgy döntöttek, hogy ők be is titkosítanak mindent. Úgyhogy ők rámentek erre a dologra, és igazából fogták és betitkosították a ransom notot is, amit az előző csapat ott hagyott. Mert hát, hogy TXT volt, és hogy azt is behúzták magukkal. Úgyhogy egy ilyen dolog történt, hát nem lettem volna a helyükben. Tehát ezzel, hogy tehát tényleg az a jó, egy idézőjelesen az a jó, hogy az első csapat nem titkosított be, ők csak ellopták. Ja, egyébként ezt hozzá az, hogy nyilvánvaló, hogy a Conti csapat is azt az 52 gigányi adatot ők is lehúzták, ők is elvitték, de ők még pluszban annyit megtettek az ügy érdekében, hogy be is titkosítottak mindent. Úgyhogy hát itt ebben a cikkben voltak okos ötletek, mint hogy frissítsünk, stb. Ezzel most nem húzzuk az időt. Viszont én elhoztam ebből a cikkből egy nagyon érdekes kommentet, illetve egy ilyen mondatot, amit így szerint, most azt mondtam, hogy érdekes. Egy nagyon lélegzetelállító mondatot elhoztam ebből egy ajánlást gyakorlatilag, hogy a security csapatok figyeljenek oda a gyanús dolgokra.
Ne.
Micsoda?
De, úgyhogy azt ajánljuk minden security csapatnak.
Felírom.
Írd föl, légy szíves, igen, ez most én rázom a tudásfáját, és mindenki álljon alá kosárral. Én is hallottam okosaktól, hogy a gyanús dolgokra oda kell figyelni. Különösen a ransomware dolgokra kell nagyon odafigyelni, mert azok gázosak lesznek. Úgyhogy mindenki játszon el ezzel a gondolattal, hogy amikor van egy terep, ahova be lehet menni, gyakorlatilag egy leszületelhető fa, ha maradunk a gyümölcsöknél, akkor, és hogy hányan állnak alá, illetve hogy hányan mennek oda, hogy leszületeljék, ami nem az övé. Tehát ilyen szabadrablás van gyakorlatilag. Én azon csodálkozok, biztos vagyok benne, hogy ilyen történt már. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem ezt volt az első alkalom, csak ez most egy ilyen kimondottan feltűnő volt, mert hogy egészségügyi intézmény, stb. Stb. Két cég. Az egyik az jó fej volt, az egyik azt mondta, hogy nem titkosítunk be. A másik az azt mondta, hogy nem érdekel. Betitkosítottuk a dolgot. Úgyhogy hát ez a Conti csapat volt. De ők most nagyot mennek, ugyebár? Érdekes. Figyeljetek oda a gyanús dolgokra. Én ezt tudom nektek ajánlani.
Nevetünk ezen, de szóval lehet, hogy itt, ez valószínűleg azért nem hallunk sok ilyet, mert úgy van bele gondom a teljes security staff, hogy szeretnének még más cégnél állást kapni a jövőben, úgyhogy inkább ezek, hogy nem beszélnek.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, amit fölvetsz, mert gondolkodtam rajta, hogy ha jelentkezek egy másik céghez, mondjuk nem ezen a kontinensen, hanem valahol máshol, ahol nincs háború, hogy mondjuk oda bejelentkezek, hogy így elmondom nekik, hogy én, mint securitys, hány ransomware esetem estem át, hogy ez így jó, tehát, hogy jó, hogyha elmondom azt, hogy mondjuk két ransomware esetem volt a cégnél, ahol dolgoztam, vagy ez azt implikálja, hogy rossz securitys vagyok.
De ez attól függ, hogy
ugye?
Mi a kontextus, hogyha mondjuk, tehát, hogy azt mondod, hogy én igazából elszabadítottam három ransomware-t a hálózaton, mert két izére rákattintottam phishing linkre, meg egy Excel-t is küldtek, azt is megnéztem.
Elemzés közben.
Igen, tehát akkor az egészen más, hogy hangzik, mint az, hogy megállítottam négy ransomware támadást. Tudod, nekem az volt ebből a hírből az érdekes, hogy általában ilyenkor van túlsztárgyaló, tehát így szokott lenni ilyen negotiator, aki így tárgyal. Próbál alkudozni. De ha két résztvevő van egyszerre, akkor nem lehet árversenyt csinálni, vagy valami piaci dolgot kieszközölni? Tehát, hogy srácok, figyelj, melyikőtök ad kedvezőbb ajánlatot, jó? Akkor most oda fizetünk. Vagy a másik...
Tud jobban túlsztárgyalni?
Hát nem, hanem hogy... Tehát ugye két támadó van.
Ja, hogy két támadó van!
Igen, tehát egy árversenyt a kettő között, hogy... Figyelj, akkor most melyikötöknek fizessek, ki mit ajánl? Na, akkor nézzük a portfóliókat, meg a szolgáltatási
egyet
csomagot.
Tudok kifizetni.
Így van,
egyre
egyet
azon tudok kifizetni.
Valakinek fizetni fogok. Jó? Srácok, valakinek jó? Na, akkor lássuk, hogy kinek. Ez az egyik alternatíva. A másik az, hogy itt ugye belépett akkor az, hogy azt mondják a jó fejek, hogy egyébként, ha már ugye van titkosítva mindened, de ugye nálunk megvan a backup, tehát ha gondolod, akkor vissza is adhatjuk.
Ez mekkora ötlet, tényleg? Hát náluk megvan a titkosítatlan verzió.
Igen.
Ez
igen. Lehetőségek tárháza.
Tehát azért fel kell mérni a helyzetet, hogy milyen opciók vannak, hogy megkeresed mind a kettőt. Kíváncsi lennék egyébként, hogy oldották meg a kollégáink ezt a helyzetet. Biztos vagyok benne, hogy kellemetlen volt, de ez mindenképpen egy érdekes aspektus a dolognak, hogy elkezdesz a két csapattal párhuzamosan egyezkedni.
Szembeállítani őket egymással. Említette, hogy egészségügyi intézményről volt szó. Egyébként van most hír egy egészségügyi berendezésekről. Mert hát mi jobb van az IoT eszközöknél? Hát az orvosi IoT eszköz. Sokkal jobb.
Szívünk kicsi csücske.
Most én konkrétan egyébként az infúziós pumpákról beszélek. Nagyon hülyén hangzik magyarul, hogy infúziós pumpa, mert így a pumpáról ugye ez eleve egy vicces szó, hogy pumpa. Tehát ez a pumpa, majdnem olyan, mint a pompa. De hát a pumpáról,
majd mint a klumpa. A klumpa is klumpa, egy nagyon
vicces szó. Hát a klumpa az egész más, de a pumpáról konkrétan mindenki a biciklire asszociál szerintem. Mindegy. Vannak ezek a berendezések, amik így az infúziót így adagolják a pácienseknek, és természetesen ennek is van IoT változata, ami a hálózatra van kötve. És így azon keresztül hát ad információt magáról, meg kezelhető, meg update-elhető, meg upgrade-elhető, meg mit tudom én. Kórházakban és egészségügyi intézményekben használják őket, nem annyira otthon, az otthoni ápolás keretében. Hát most a kutatók megvizsgáltak több mint 200 ezer ilyen készüléket, és hát azt a ijesztő megállapítást tették, hogy 75%-uk sérülékeny, különböző viszonylag régi hibákra egyébként, tehát volt köztük 2016-os CVE is, meg 2020-as is, tehát így mondjuk, hogy így azért legalább két éves sérülékenységek vannak bennük. Többek között olyan, ugye vannak ezek a klasszikusok, amiket így az IoT eszközöknél elképzelünk, hogy mondjuk példákat a TCP stackben buffer overflow, és akkor egy bizonyos pakettel ugye el lehet crash-eltetni, vagy mi szokott még lenni, backdoorok vannak ugye hardkódolva, tehát ilyen accountok, ugyanúgy, mint a korábbi hírben ugye a elektromos töltőállomásokban. Hát ezek ilyen klasszikus IoT hibák. De vannak itt az egész izgalmasak is. Például van, amelyik szétszerelhető. Tehát így konkrétan szét lehet szedni az eszközt, és benne van egy kivehető flash memórián a firmware-je, ami szabadon írható, olvasható, módosítható, visszatehető, és akkor így lehet módosítani, hogy mondjuk mint én kétszeres adagot töltsön be az embernek, vagy háromszorost. Aztán van olyan, olyan hiba, hogy az egyik gépnek például a tartalék akkumulátor modulja, az telneten kommunikál magával a géppel.
Telneten.
És így, igen, 2022 van, mi legyen? Hát telnet. Telnet. Mit tudunk a telnetről? Legnagyobb hibája, ugye? Az, hogy titkosítatlan.
Nem titkosított.
Nem titkosított. Aztán van még olyan, hogy például FTP, hát olyan másik, ugye, hogy FTP, tehát így, ha akarsz adminisztrálni rajta bármit is, akkor mondjuk FTP-t tudsz rajta indítani, FTP szolgáltatást, időzítve, hogy mennyi ideig legyen nyitva az FTP port. Tehát így lehet olyat, hogy azt mondod, hogy egy órán keresztül legyen FTP nyitva, hogy tudjál rajta lekérni, meg föltölteni.
Ez ugye magában nem is
lenne annyira nem is rossz, mert ugye be van korlátozva időben, csak hát azt találták, hogy mikor lejár az időkorlát, akkor is nyitva marad az FTP.
Én már nem annyira jó. Meg tudsz egy időkorlátot, de legalább bónusz időt is kapsz.
Igen, a biztonság kedvéért nyitva hagyja addig, amíg újra nem indítod a gépet.
Jaj.
Az a helyzet, hogy ez vicces lenne akkor, hogyha tényleg nem így emberekbe töltene bele a igen. vérükbe, az ereiken keresztül különböző vegyszereket, folyadékokat, amik ugye tudjuk az orvosságról, hogy megfelelő mennyiségben gyógyít, egyébként pedig hát méreg. Sikeres kihasználásukkal ezeknek a sérülékenységeknek a támadók azok hát a páciens adataihoz férhetnek hozzá, elég szenzitív információkhoz, meg jogosulatlan hozzáférés szerethetnek az eszközökhöz. Tavaly például olyan sérülékenységről is olyan sérülékenység is derült, vagy hát olyan sérülékenységre is fény derült a McAfee csapata által, ahol konkrétan a dózisok mennyiségét tudta módosítani a támadó, tehát dupla adagot tudott beküldeni például egy adott gyógyszerből valakibe, és akkor itt ugye egyből felmerül, vagy hát nekem beugrott, mivel ugye nemrég volt nekem ez a polipos kis ilyen maffiás flash-em, hogy így végignéztem az összes polip epizódot, amit csak létezik, hogy ott ugye, amikor a koronatanú bekerült a kórházba, akkor ott a rendőrök ott őrizték, és akkor oda kellett mennie valakinek, hogy ott végezze vele, párnával, vagy mit tudom én, mivel, pisztolyjal, vagy akármivel. Hát manapság ez nem így működik, hanem keres egy IoT eszközt, ami mondjuk egy ott van neki ott a kórházi ágya mellett, és akkor megváltoztatja az adagolását a gyógyszernek például, ugye a bérgyilkos. Szóval ezek itt azért reális veszélyek vannak, és elég komoly veszélyek, úgyhogy a tanulsága az, hogy hát ezeket az orvosi eszközöket, főleg, hogyha IoT eszközökről van szó, akkor ezeket nagyon proaktívan kell védeni, és már a fejlesztésnél is ugye az a takeaway, meg hát az a cél, hogy így erre koncentráljanak, de hát még nem nagyon van ez a mindset, meg úgy tűnik.
De nagyon, nagyon forró játék ez, amit játszunk itt ezekkel a dolgokkal sajnos.
Hát igen, igen, tehát jövő hétre egy nagyon nyugtalanító hírt fogok hozni a phishing világából, csak hogy érezzétek, hogy mennyire nem vagytok biztonságban, és a kétfaktoros azonosítás valójában viszonylag könnyen kijátszható. Úgyhogy hallgassatok minket a jövő héten is, meg most is, és nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Hallgassatok, ezt nem mondtam. Úgyhogy megyünk is, köszönjük a figyelmet.
Nincs a hangulatban van.
Igen. Sziasztok.
Sziasztok.
Ne felejtsétek el, hogy figyelni kell a gyanús dolgokra.
Igen.
Sziasztok.